Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek! Millás reggeli! A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóság, elindítjuk a mai Villás reggelit. Ez nem máshol fog szólni, mint itt a Rádió Café 98.0-án, nem máskor, mint május 9-én, pénteken reggel fél hét után egy perccel, nem mással, mint Mihálovics Andrással.
És Gede Balázssal is. Így mással is.
Egy persze
lehet,
a hallgatókkal.
Ha esetleg. 0630-as 698-0980 SMS WhatsApp és Viber számunk is ez. Úgyhogy ide lehet írni a műsor készítőjének szépet, csúnyát.
Megtörtént. Habemus Gedem, Habemus Maci. Köszönjük szépen.
Na, hát Habemus
papám is, ugye?
Igen, 14. Leo, amerikai pápánk van. Utána fogunk nézni e műsor keretein belül, rajta vagyunk.
De egy nagyon fiatal pápa.
Igen, úgyhogy... hogy mit várhatunk tőle. Hogy
igen,
mi fontos neki.
Jó
mi...
pápa lesz, mert sokáig
mert ugye,
marad hivatalban.
Azt hiszem, talán ebben a műsorban is beszéltünk arról, hogy az Egyesült Államok oda fog hatni a pápa választásba, hogy, mert ugye volt némi ellentét megboldogult Ferenc pápa és Donald Trump között a kereszténység megítélését illetően.
Igen, bár a mostani is bírálta Trumpnak a
külügyérét,
a külügyét, igen, meg a bevándorlás politikáját.
Igen, és hát ugye hosszú ideig Peruban tevékenykedett, igen. Azt is elolvastuk, úgyhogy de majd egy hozzáértőt, nem mi fejtsük meg újságcikkek alapján, hogy mit lehet várni 14. Leo pápától, de hát hihetetlen.
Igen, a kontinens tekintve az előző pápa is amerikai volt, valóban.
Jó, akkor felhívnám azt a hallgatót, aki ezt megírta, hogy akkor ez hogy kellett volna élő rádió műsorban, hogy Egyesült Államok beli illetőségű
hát,
pápánk van?
Tulajdonképpen.
De hát ez milyen rádió műsor lenne?
Igen.
Kossuth Rádió Budapest.
Olyan.
A mikrofonnál Tóth Péter.
D-Kartás is írt nekünk, optimista, kissé hűvös, jó reggelt, Kartásak és Zsuzsi. Ma is kellemes út és forgalmi viszonyok között 22 perc, 37 másodperc a szokásos relációban. Szerencs utcai lámpa ma menetből
biztos
sikerült.
Biztos rágyorsított.
Biztos nyomott egy kövéret, D-Kartás, hogy 23 alá szorítsa a menetidőt. Aztán... A jó reggel, tegnap szállt fel a fehér füst, egy pillanatra elgondolkodtam, vajon Gyurcsány lemondása mögött ez állhat? Ő lesz a pápa? Második Ferenc? Hát,
Na.
Igen.
Ne ízzetlenkedjünk.
Attól messze lett volna.
Igen. Egyébként kétségkívül a tegnapi nap második legnagyobb híre az volt, hogy az egykori ellenzéki, vagy mit tudom, egykori miniszterelnök, mert volt ő miniszterelnök is, meg... pártelnök, meg minden, azt mondta, hogy szögre akasztja a pártpolitikát.
Sőt, sportminiszter is, ugye úgy kezdte, igen, azt hiszem, igen. A kormányzati munkát, vagy karriert. Hát igen.
Vegyük észre, hogy csípős volt a reggel, én 4-es fogban indultam el.
Igen.
Egy pillanatra végig borzongtam, hogy valami időtörés történt. Úgyhogy olyan hűingás lesz, hogy ihaj, csuhaj, ripityom, mert hogy majd a Schmidt-Andi elmondja ugyanaz időjárásban mennyit, az annyit, de jól fel fog melegedni, mert most erőlködik a nap ugyanis. El igen. Is mondja a hallgató, Jesus, 3 fokról 23-ra egyben fel, én nyomott vagyok.
De ő Nagy-Britanniában él és lakik.
Nálunk csak szőlőtermesztő.
Nálunk csak 17-re fog felkúszni a hőmérő higanyszála, hogy ezt szoktuk mondani, és már rég nincs higanyszál a hőmérőkben, ugye? Azt mondja, hogy a kedvencem, hogy a perui, urugvái és még néhány forrás még mindig latin-amerikai pápaként köszönti az új pápát. Igen, mert hogy ugye Perúban dolgozott, élt egy darabig, de ő az Egyesült Államokban született.
Igen. Na, Leó Isten pápa. Éltesse a Gergelyeket. Belőlük is volt jó néhány pápa.
Tényleg.
Nevünk napja vagyon ma. A születésnaposok pedig nem árt, ha tudják, hogy Európa nap van 1985-öt. A Robert Schuman, francia külügyminiszter 1950-ben ugyanis e napon tett javaslatot az Európai Unió elődje, az Európai Szén és Acél Közösség létrehozására. Úgyhogy éljen Európa. Aztán itt van még nekünk évfordulók közül az, hogy a BTC nevű futballcsapat.
És ez nem a tegnap nagyot rallizó Bitcoinnak a rövidítése.
A tikerje. Magyarországon lejátszott az első hivatalos futballmérkőzést a Budapesti Torna Klub. Két csapata csapott össze. 1897-ben mi már fociztunk.
Persze, hát nem viccelj, akkor már mindenki focizott. Nézd meg a nagy klubok alapítási évét. Ez gyakorlatilag 95 és 1902 között olyan alapítási láz volt, hogy őrület. Ugye a Ferencvárosi Tornaklub is 1899-es.
Benne van a címerben.
Igen,
aztán 2002 egy dátum,
bizony,
igen.
A Móri bankrablások
az évfordulója. De azt érted? Már megint volt valami oknyomozás valamelyik tévécsatornán, mondom, megnézem már, hogy miért. És nem, tényleg nem értem. Elvittek 4 millió forintot, megöltek nagyon sok embert, azt hiszem 6-ot vagy 7-et, már nem is emlékszem, és az egyiküket el is kapták börtönben, és nem lehet tudni, hogy tulajdonképpen mi ott egy őrült volt ez a csávó, aki ott nagyon csúnya dolgokat művelt. Hát komolyan nem értem. De már elolvastam mindenfélét, vannak összeesküvés elméletek, hogy igazából valami dokumentumokért mentek, vagy valami adathordozón voltak olyan adatok, amik nem kellett volna, hogy ott legyenek, nem de ez ilyen, tudod, neki lendül a fantázia.
Persze,
minden esetre tragikus, komolyan, sajnos. Nagyon durva volt. Még most is, hogy beszélek rajta a hideg futkosától. Menjünk is tovább!
Születésnaposok, Ottlik Géza, Kossuth Díjas magyar író, nemzetközi szintű bridge játékos.
Figyeljünk oda!
Figyeljünk oda, ugye Warren Buffett is, aki most mondott le a Berkshire Hathaway-ről, és szakíró is volt Ottlik Géza, 1912-ben született ez.
Aztán Miss Marple megformálója Geraldine McEwan 1932-ben született, 3 évre rá Csányi Vilmos, Széchenyi Díjas, magyar biológus, biokémikus, etológus, én is. A kutyák munkáit. Szőrös gyerekek.
Így van például, csak az egy kitűnő olvasmány. Egyszerre tudományos és egyszerre szórakoztató. Igen. Így van, boldog születésnapot.
Aztán Áder János, magyar politikus, parlamenti képviselő, egykori köztársasági elnök, és ünnepli a születésnapját. Ma Nagy Mari, Kiszti Hánd, Jászai Mari díjas magyar színésznőnk, érdemes és kiváló művészünk, Albert Györgyi, újságíróra is emlékezünk, tragikusan fiatalon ment el közülünk, 1964-ben született május 9-én, akár csak a rímfaragó Geszti Péter, magyar énekes szövegíró, ő is ma ünnepli a születésnapját, és a fiatalabb korosztály képviselői közül ide kell olloznunk Csobot Adél, magyar énekesnőt, színművésznőt, kérem szépen, és egyet kihagytam direkt.
Kit?
Hogy kitalálják kit a hallgatók, vajon? Hogy kinek van ma a születésnapja.
Kitalálták, mert már azzal
ne,
váltak.
Nehogy elárul.
Nem árulom el.
Figyeljünk
de
csak.
Volt, aki ezzel fogadott.
Nem érdekel, hogy mivel fogadtak.
Értem.
Ne tett tönkre a verbális váramat. Bocs.
Millás reggeli.
Mi nem beszélünk rombuszokban.
Igen, Dave Gehen, angol énekes, a Depeche Mode zenekar frontembere 1962-ben, május 9-én született. Úgyhogy előtte tisztelektünk ezzel a jó szerzeménnyel. Hány ködös hajnalokon, hányszor pörögtem én erre?
Hát igen,
nagyon
igen.
Sok hely kellett hozzá a diszkóba, de meg is volt a tiszteletkör, mikor erre mert hogy így toporzékolni kellett, meg amikor már ilyen elvarázsolós volt, akkor meg pörögni.
Igen, balra, jobbra, kicsit igen. Ilyen nyolcas alakzatba, kitárt karokkal kellett szédelegni a táncparkettet. Az jó, mert azt tudtam.
Mondom, hogy sok hely kellett hozzá. Az volt az utolsó zene, vagy táncstílus, amit még tudtam gyakorolni.
Stílus, igen.
Már ezt annak lehetne.
Na nézzük a
napszemlét. Ja,
próbáltam áthágni a 24.hu-nak a 14. Leos cikkét, hogyha megnyitod az oldalt a címlapon, gyakorlatilag semmi egyéb. 14. Leó megválasztása arról szól, hogy Habemus pápám az első képek, 14. Leó Trump alig várja a találkozót az új pápával. Reformer pápától választott nevet 14. Leó. Úgyhogy ezen a pápa hír cunamin próbáljuk magunkat átrágni. A Portfolio.hu viszonylag egyszerűbb egyébként, mert jött két gyors jelentés, nem kisebb játékosoktól, mint az OTP-től és a MOL-tól. A MOL-nál csak nagyon röviden magasan verte a várakozásokat jó eredmény között, és tulajdonképpen az OTP is közölhetett volna jó eredmény, de a első ránézésre a 189 milliárdos profit csalódás keltőnek tűnik, de van rá magyarázat, azt is meg lehet találni.
Arra mindenre van.
Persze, hogy ne. Úgyhogy a Portfolio.hu ezeket a gyors jelentéseket hozza, az várfolyam reakciókat, meg majd megnézzük fél tíz után a szakértő.
Annyira bírom ezt a címet. Akár rekord profit is lehetett volna az OTP-nél, de nem lett. Hát nálunk is akár lehetne rekordprofit.
Lehetne egyébként, értem. Simán lehetnénk, nem tudom, piacvezető médiavállalat.
Igen. Igen. Ezzel kéne cikket írni, hogy a Millás Reggeli akár...
Így van. Na, leuralhatná a hazai médiapiacot. Majd ott lesz zárva jelbe,
hogy
ez,
meg,
hogy ez közel sincs. Na, te lehetél-e valamit?
Hát figyelj, én egy Hernádi Zsolt interjú ajánlót találtam, már a hvg.hu készített egy, talán egy interjút a MOL vezérével. Azt írja, hogy a válság idején értette a külön adóztatás, de fenntartani több, mint veszélyes, mert a jövőbeli beruházásoktól veszi el a levegőt. Aztán még olyat is mond, kérem szépen, hogy Kismiska ahhoz képest, ami még jöhet, a pandémia, az európai háború, az infláció és az árplafon, meg az üzemanyag hiány miatt, mert hogy Donald Trump a feje tetejére állítja az ismert világot, és vámpolitikájával szorongatja az európai gazdaságot, az EU viszont sódródik, és követhetetlen céljaival hátrányba hozza a hagyományos iparra épülő országokat, írja. Ja, hogy ez nem is egy interjú, hanem a Mandinerben megjelent Hernádi Zsolt írás. Én félre vagyok informálva. Igen. Ja, és nem is a Hernádi, hanem más. Hagyjuk, na mindegy. Szóval Hernádi Zsolt írása a Mandinerből lett szemlézve.
Győzelem napja, 20 éve még az amerikai elnök is a Vörös téren volt, idén már az azeri sem egy Putyin katonai parádéjára, a Telex hozza ezt az infót. Érdekes módon emlékeztek, az csak egy szegmense, nyilván volt más módja is a megemlékezésnek, ugye tegnap a Bank of England kamatdöntő ülést tartott, és 1:02 hozta meg döntését a szokásos délutáni 1 órán, magyar idő szerint délutáni 1 órával szemben, mert hogy azt a 2 percet néma csendben megemlékezéssel töltötték. Na szóval Telexen lehet arról írni, hogy kimegy Moszkvába, meg kimegy.
Aztán jön az árrés top a biztosítási szektorban, mert hogy tavaly jelentősen emelkedtek a biztosítási díjak, a Nemzetgazdasági Minisztérium szabályozási beavatkozásra készül, mivel a biztosítókkal az egyeztetések eddig eredménytelenek voltak, úgy tűnik azonban, hogy kérés szélbe ért, sorra jelentkeznek ugyanis a biztosítók, jelezve, hogy eleget tesznek az önkéntességnek, és egy évig nem emelik a lakossági díjaikat. Az Allianz Hungária vállalja, hogy 2025. július 1 és 2026. június 30 között kötött új lakásbiztosítási szerződések esetében a szerződések díjszintje 2026. június 30-ig nem haladja meg a 2024. december 31-én érvényben lévő díjszintet, tehát például a biztosítónak a közleményében.
Viccelődtünk
ezzel. Aztán az Alfa biztosító is csatlakozott, a Signál biztosító is beszállt ezzel ebbe az egészbe, úgyhogy
viccelődtünk rá, de tényleg lassan fel lehet állítani az ár- és tervhivatalt, mert már minden szabályozás alatt fog állni, és mindent az állam fog megmondani, hogy mit, hogy lehet csinálni a piacon.
Kivéve az Ács. Az Ácsot semmi se szabályozni.
Ja, hát őt nem lehet szabályozni, persze, ő anyagot gyűjt. Van-e egyebünk?
A Toyota, ha már Trump és vámok, 1,3 milliárd dollárt bukott 2 hónap alatt, írja a Telexen a szakszerző, ez is egy érdekes vonatkozása korunk világának. Aztán hát a kis színes, hogy Bill Gates 200 milliárd dollárt adományoz el a következő 20 évben különböző jótékonysági szervezetein keresztül. A milliárdos arra készül, hogy a következő évtizedekben eladományozza komplett vagyonát, azt szeretné a pénzből olyan betegségekre keresnének gyógymódot, mint a gyermekbénulás, a malária, csökkenteni a gyermekek és a nők körében a halálozási statisztikákat, és a szegénységet is visszaszorítaná világszerte. Úgyhogy...
A G7.hu még tegnap írt arról, hogy meg lehet, hogy mások is, hogy már idén meg kell mondani a kormánynak, hogyan engedi el az orosz energiafüggőséget. Ráadásul ugye ez egy olyan EU-s szabályozás és olyan döntéshozatali mechanizmus van mögött, amivel kétharmados voksolással lehet emellett dönteni, tehát a magyar vétó nem fogja tudni ezt megakadályozni. A G7.hu-n lehet erről olvasni, és azért is ollóztam ide, mert mi magunk is fogunk erről beszélgetni majd 4-8 után. Nem, 4-8 után nem erről. De mikor fogunk erről beszélgetni?
Melyikről?
8 óra után, bocsánat.
Óra
az
után,
energia
igen.
Helyzetről, ja, az orosz gáztól, így, és van 8 óra után fogunk Holoda Attilával beszélgetni arról, hogy ez mennyire lehet fájdalmas ez az átállás, leválás, hogyan néz ez majd ki a jövőben.
Na, akkor menjünk rá a tőzsdére.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
Esegetett a BUX 1,1%-kal 92.728 ponton állapodott. Megnézzük, hogy a gyors jelentése hogyan készült. Az OTP nem jól esett 200 forintot, az 3,4%. Úgyhogy 26.400 forintról kezdi ma a kereskedés. Nagyot bukott a Telekom 4,8%-ot, de hát ugye az osztalékszelvényt levágták róla, úgyhogy nem kell semmi meglepődni. 1634 forinton zárt. A másik két papír már a blue chipek közül viszont emelkedgetett. A MOL majdnem 0,5%-ot és kereken 3000 forinton zárt, a Richter pedig 0,3%-ot drágulva végül 10.850 forinton fejezte be a tegnapi kereskedési napot, és nézem, hogy volt-e valahol értelmezhető. Például a Cikk Pannoniánál volt egy 4,8%-os plusz még a kisebb papírok közül, és akkor nézzük a devizapiacot. Hát kérem szépen, az euró-forint kereszt árfolyama jelenleg 450 forint, 60 fillér környéken tart.
405,
bocsánat.
Már zárnám is a pozikat.
Gyorsan el hazamenni.
Igen.
Az amerikai dollár pedig 361 forint, 21 fillért ér jelen pillanatban, vagy 20 fillér környéken ingadozik. Na, nálad?
Igen, itt sok minden benne lehetett, ugye, mert a dollár is erősödget, az is hajthatja a gyenge irányba a forintot. Ez az energia hír sem biztos, hogy jót tett neki, hogy emlékezzünk csak az energiaválság idején, ugye mekkora forint gyengülés volt. De ugye le kell konvertálni ezeket a... Tehát minél nagyobb az energia cek, annál nagyobb az euró igény, úgyhogy ez is gyengíthető, úgyhogy sok minden elmozdíthat a rossz irányba, vagy a gyenge irányba a forintot. A nemzetközi piacokon ugye azt mondtad, hogy a budapesti értéktőzsde korrigált, hát az európai piacok azok mentek, kivéve pont a britet, ahol egyébként kamattartásról döntött a Bank of England, tehát nem volt semmi különös, de mégis 3,1%-kal esett a FTSE, a frankfurti DAX az 1%-kal emelkedett, a párizsi CAC 9,1%-kal. A tengeren túli piacokon egész komoly kis erősödés kerekedett, tehát legalábbis a NASDAQ-ben ott 1,1%-os volt a plusz, az S&P 500-ban és a Dow Jones-ban 6,6% volt az emelkedés mértéke. A hírmagyarázók továbbra is azt vigyeztik emögé, hogy a kereskedelmi háború vagy a vámtarifa háború enyhülésére számítanak, meg megegyezésre, meg ilyenekre. Olyannyira, hogy még az ázsiai piaci emelkedést is ezzel kommentálják.
Hát mert megkötötték a britekkel az elsőt, azt hiszik, hogy most már minden így fog.
Igen, látható a britek, hogy örültek egy mínuszos tőzsdei teljesítménye. Kínában,
köpködő.
Igen. Kínában az indexek, ugye mert van három is, alapvetően esnek, a China A50-es az emelkedik 4%-kal. Bocsánat, viszont ez tegnapi érték. Akkor inkább maradjunk annyiban, hogy esik Kína. A Hang Seng is, a hongkongi mutató is kicsit lejjebb van. Megnézzünk még egy-két nagy piacot, a Japánt például, a Nikkei az 1,5% pluszban, India 9% mínuszban, úgyhogy Ázsiában ilyen vegyes a kép, de inkább rosszabb a hangulat.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Azt írja a hallgató, hogy a 4,50-es euró említésétől azonnal felébredt, és az a baj, hogy olyan világban élünk, hogy bármit el tud képzelni a hallgató. Tehát, hogy elmegyünk egy 405 környékéről aludni, azt mire fölébredünk, már máshol tart. Nem akarom megismételni, mert nem akarok megint villámébredések tömkelegével
igen,
szórakozni.
Mint egy áprilisi tréfajdén annó. Még a bitcoint kihagytuk, 100 000 fölött van az ára, 101 000 dollár, igen, tegnap nagy ralli volt, de egyébként az Ethereumban még nagyobb, mert ottnak 20%-ot ment az ár.
És miért? Na. A félelmek? Mert félelm és rettegés?
Itt is van.
A digitális, az új arany,
most
a digitális.
Azt is azzal magyarázzák, hogy
majd most nem lesz vámhában.
Megegyezés, nem lesz vámhában.
De annak mi köze a bitcoinhoz?
Semminek nincs köze a bitcoinhoz. Rá kell húzni valamit, hogy miért megy, aztán az ott jön, megy jobb, föl, jobbra, balra, föl.
Nem fikázd a befektetéseimet.
Nem fikázd, nekem is van, sőt, Ethereumom is szerencsére, ami tegnap nagyot ment. Csak az a helyzet, hogy nagyon nehéz megmondani, hogy mikor, miért. Mit csinál, amikor ráhúzzuk, hogy majd ez a digitális arany, akkor tojik-e az aranyjal együtt emelkedni, mert szembeesik, amikor azt mondjuk, hogy fizetőeszköz, rájövünk, hogy nem fizetőeszköz, szóval varjál rá gombot, mondd meg, hogy mi miért történik. Nézzük, néha vesszük, adjuk, stb. Így működik a kriptópiac. Na, itt de van, itt van a legnagyobb kriptómágus. Ugye, Schmidt Andi, szia, jó reggelt.
Ki is szedtem egy kicsit, mert kellett a lóvé.
Ja, jött a villanyszámlás, és bitcoinnal fizettél. Ja,
végre jó pluszban voltam. De egyébként szerintem tegnap pont volt oka, hogy... Bár,
na, mi?
Hát nem, figyelj, megválasztották a pápát, ja, az amerikai-brit vám megegyezés.
Igen.
Tehát azért...
És az, pozitív, hogy kapcsolódik?
Hír. Putyin is fegyver.
Mindegy, pozitív. Putyin nem tartotta be a fegyverszünetet. Igen. Az mondjuk nem annyira pozitív.
De ezért is érdemes kriptót venni, hogyha valaki ezért izgul. Na hát szóval ennyire egyszerű megmondani, hogy mi miért történik.
Na jó, van, Schmidt Andi hírei jönnek, aztán megyünk tovább. Budapest rovatunk lesz, megkérdezzük, hogy nagy baj van-e India és Pakisztán határán. Nem röhög.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledj, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Igen, az a műsor, bizony.
Igen.
Mi ez a... csendesség, drága hallgatók.
Nem tudom,
mindenki home office-ba.
Mindenki
most fordul a másik oldalára. Mi lesz
vagy mindenki
GDP-vel?
Teper az utakon, és két kézzel kapaszkodik a kormányba. És
mindenhol lehet haladni.
Mindenhol lehet haladni. Nem kapunk üzeneteket. Azért elmondjuk, hogy hova kéne küldeni, ha egyszer esetleg úgy gondolnátok.
Miért osztatnátok megtiszteli, ha már fölkeltem ilyen korán legalább valami üzenettel? 0-36-98-0-98-0. A fiatalember miért fotózza a portálunkat?
Hát azért meg ki van írva, hogy Rádió Café, és szerintem...
Ezzel akar csajozni?
Hát ezzel lehet, hát ne viccelj. Ja, még ha ott lenne, hogy Millás reggeli, akkor aztán végképp. Na,
ez a Millás reggeli, igen, egyébként azért tényleg van a portál.
És a Rádiókafé 98.0-án, amit lehet fotózni.
Csak nem mutatkoztunk meg.
Így is van, mert hogy Mihály Csandrás.
Mert hogy Gede Balázs, és itt van. Igen, azt mindent elmondtunk, talán nem. Ja, hát, meg az, hogy tudom, mert 7 óra 10 perc van május 9-e az Úr 2025. esztendejében.
Így na, most kerek, oké. Okay.
Úgyhogy semmiféle közlekedési információ, semmiféle baj, óhaj, semmiféle
budapesti
sóhaj,
információk
semmiféle
viszont vannak, hogyha majd mi mondunk nektek,
hát
Kati,
nem. Hát akkor tessék, ti akartátok.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Minden évben megírja a magyar sajtó, hogy mennyi lesz a sör a szigeten.
Hát ne viccelj,
így
az
van ez
fontos.
2025-ben is. Meg azt is megírják, hogy mindenki szörnyűködik, hogy meg mint, meg mennyiért.
És
meg
most azt is megírták, hogy 3500-ért is lehet majd enni. De hogy ez mit akar, hogy csak egy ilyen burgonya pacsnit kapsz ennyiért, ugye az nem lenne túl szívderítő, hogyha mint egy méretes hamburgert, akkor azért az már...
Azt mondja, hogy új szintre szeretnék emelni a vendéglátás területen az élményt. Eljött az ideje, mondta Kádár Tamás, hogy határozottan kijelentsük, a Sziget nem egy drága fesztivál, ennek bizonyítéka, hogy amellett, hogy az infláció ellenére sem emelkedtek a jegyárak, sikerült elérniük, hogy a sörárak se emelkedjenek, kérem szépen. Az ételt kínáló egységeknek azonban minden egyiknek legalább egy pénztárca barát fogást kell kínálniuk, ami nem lehet több, mint 3500 forint.
Hát, ja.
És akkor itt felsorolnak, hogy kik jönnek a Szigetre, amelyek, mivel mi papikák vagyunk, nem... Most akkor én talózok, te hallottál már a Delta Districtről?
Nem. Prodigy.
A Bolt Night Stage-ről.
Ki az a Prodigy?
A Chapel Roan-ról. Animáról.
Miről?
Na hát...
Azt igen.
Na jó. Úristen, de boomerek vagyunk.
Én már tavalyi line-upot se értettem még.
Hát nem ez a baj.
Nem.
Nem ez a baj. A nagyobb baj az, hogy az Ácsot megkérdeztem a minap, hogy ő megyek ki a Szigetre, és azt mondta, hogy már tavaly is alig talált kedvére való zenekart, pedig az Ács az nagy szigetel, sőt, igen, ő volt a legnagyobb szigetelő négyünk közül. És hogy alig talált valakit, akit ismerne, és idén meg azt mondta, hogy ki sem megy. Uh-huh. Nem talált kedvére valót. Biztos lenne.
Persze.
Csak hát ezt már nem boomereknek.
Átadjuk, így van, igen, az ifjúságnak a terepet. Na, vízszámla gondok, felbojdult Budapest agglomerációja, igen, van egy jó nagy probléma ott a Diósdértörök, Bálint, Tárnok, Soskut, Herceg, Halompuszta, Zámor térségben, mert hogy óracserék zajlanak, vízóracserék, és rohadtul megugranak a vízszámlák. És persze a lakosság azt érzékeli, hogy most ettől drágább lett a víz. Az önkormányzatok, illetve a vízművek meg azt mondja, és laborvizsgálatokkal, mérésekkel, mindennel tudja igazolni, hogy az történt, hogy korábban török típusú vízórák kerültek felszerelésre, ami 8 év alatt ugye a csereidő, 8 éven belül már 6 éves korukra úgy elromlanak, hogy akár 30%-kal kevesebb vízfogyasztást mérnek. Tehát nem
a török
most lett...
áfium ellen való orvossága jó magyar az vízóra, ami pörög, mint a motolla.
Most olaszokra cserélik, ezek stabilak és jól működnek, és most mérnek jól a vízművek szerint, és a korábbi volt az, hogy nekik veszteséget...
Hát kiket érint ez az egész?
Termelt, hát az ott lakókat.
De melyik település? Érd?
Érd, Diósd, Török Bálint, Tárnok, Soskut, Herceghalom és Puszta Zámor. Jó nagy kör. És egyébként az önkormányzatok azt mondják, azt korábban olvastam, hogy 1 millió forintot felajánlanak, hogyha a lakosság közül valaki be tudja bizonyítani, hogy ez túlfogyasztás, és nem pedig most mér jól. Mert ők viszont labor eredményekkel, mérésekkel, ultrahang, nem tudom én mivel, azt állítják, hogy ez most van rendben. Úgyhogy ott áll a bál elég rendesen. Érzetre azért marha szar lehet, hogyha egyszer csak
hát
ugrik egy ekkorát.
Évek óta így persze, be vagy lőve, persze, a víz az 15-16 között szokott lenni, aztán egyszer csak jön egy 25 összeámla,
igen,
és onnantól mindig.
Igen, ez keserű pirula, és nehezen igen fogadja el a lakosság, hogy most van jó igen helyen.
Mondtam, hogy ne fogadjunk el a törököktől semmit se, abból még jó nem süt.
Ja.
Na, valaki jár az Örsvezér téren, drága hallgatók, mert tegnap kitakarították köztisztaság és közrendvédelmi együttműködés keretében az Őrsvezér terét és környezetét. A jelentős közlekedési csomópontoknál így megy ez. A cél az, hogy tisztább, rendezettebb és biztonságosabb városi környezetet teremtsen a BKK a közlekedők számára. Sikerült, mert ilyenkor sterimobóznak, meg a rendőrök felforgatnak, benéznek minden bokor alá, hogy nincs ott valami hajléktalan, stb. Stb. Úgyhogy nagy razzia volt, és hát folytatódni fog ez az egész egyébként. Idén már 4 helyszínen voltak, a Kálvin téren, a Népligetnél, a Kökin és az Újpest város kapunál, most volt az Őrsvezértere soron. Úgyhogy remélem, hogy visszaigazoljátok, hogy szép tiszta lett.
Reméljük a legjobbakat. Húha, veszélyes üzeneteket kérni, mert most annyit kaptunk, hogy nem fognak beférni. Nagyon szépen köszönjük, akik jelezték, hogy itt vannak és hallgatnak.
A banános mit keres Bécsbe? Kiment banánért?
Aha, hát ott ne vicce, az egy nagy banánterep, majd egyszer mesélek, ha lesz időnk.
Na kérlek szépen is, nyár végére elkészül az az 53 őshonos növényfajból álló különleges keverék, amellyel bárki létrehozhat saját mélylegelőt, akár a kertjében, akár közösségi területeken. Közben Budapest
Egyetem
a klímasemleges városoknak járó missziós címet, amellyel sok EU-s pénz érkezhet a fővárosba. Karácsony Gergely vette át a díjat Litvániában, Vilniusban. Úgyhogy a 100 klímasemleges és okos város küldetés konferencián kapta meg az elismerést. Úgyhogy csupa öröm, boldogság. És egyébként van ilyen, hogy Budapest magkeverék. 4 változat, egy pesti, budai, egy Dunapart és egy általános verzióban, mert hogy a növények valamelyiket ezek közül szeretik. Sokkal szebb, mint a sima gyep egyébként, meg kell állapítanunk.
Hogyne, így is van.
Hiába tűnik. Én most épp a Ne nyírj füvet májusban mozgalomhoz csatlakoztam, már 2 szomszéd szólt, hogy kezd elvadulni a kert, mondtam, hogy tudom.
Helyes. Pont. Ennyi. Kész. Na menjünk tovább, mert fontos témáink vannak. Most például a következő atomhatalmak harca. Indiában és Pakisztánban nő a feszültség.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra szerencséje.
Millás reggeli.
Hát figyelj, ez a boomerség csúcsa, hogy a Delta District az nem is egy zenekar.
Köszönjük.
Megkaptuk a hallgatótól, köszi.
No, de ahhoz képest, hogy India világ egyik feltörekvő hatalma, fájón keveset beszélünk róla így Magyarországon, és akkor is olyankor, amikor valami balhé van, mint például most Pakisztánnal. Úgyhogy egy hozzáértőt tárcsáztunk, dr. Birappa Ramachandrát, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, történész, közgazdás és geopolitikai szakértő. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, köszönöm mindenkit.
No, az első és legfontosabb kérdés, hogy talán kevesen tudják, hogy régi feszültség van a két ország között, de min vitatkozik ez a két ország?
A Kashmir területen vitatkoznak, hogy amikor az angolok elhájtak Indiát, hogy úsztak a vonalakat, a határvonalakat, de csak a Kashmir, akkor autonóm terület volt, ott nem foglalkozták. És akkor az lakosság muzulmán, és a király hindu király volt. És így a király csatlakozott Indiához, de Pakisztán azt mondja, ahol többség muzlim lakosság van, az Pakisztán, ami az ő területe.
Most ez a konfliktus, ez már fegyveres konfliktusba torkolott. Ez tekinthető ilyen valódi háborúnak?
Több szempontból lehet interpretálni, amit történik most. Az első az, hogy India keménykedik, hogy ne legyen tovább az a fajta Pakisztán feszültség, ami kurdi terroristák Indiába, és azt akar véget vetni, és keménykedni, mutatni, hogy ő már nagy hatalom, és nem tolerálja ilyesmit. A másik szempontból nézünk, akkor az első Nugat és Kína közötti ilyen proxy háború.
Aha.
Mert minden fegyverek, amit használtak a indiai erők ellen, most az a legcsúcs technológiaival rendelkező kínai fegyverek.
És ezek szerint a kínaiak Pakisztán támogatják ebben a konfliktusban?
Igen, mert tavaly 80% fegyverszállítás, 82% az Kínától jött, és csúcs fegyvereket eladtak, ami ritka. Ilyen terem, mert Amerika nem szokott szúcsfegyvereket mindenkinek osztogatni, illetve Kína ellátta csúcsfegyvereket, például az a J-10C 5. generációs repülő, ami ritka, mert csak neki van, és nem szokott másnak eladni. Az úgy néz ki, mint a tesztelésre küldte Pakisztánnak.
Indiával pedig ugye komoly baja van Kínának, hiszen egy ilyen ázsiai ellensúlyt képez, és a nyugattal India jóban van, ha minden igaz.
Így van, hogy az a repülő, amit használtak az indiaiak, az a Rafale repülő, az is egy csúcs technológia, és az nem volt példa, hogy valaki lelőtt egy Rafalt ilyen műveletekbe. Az most először fordult, hogy a kínai J-10C tudta lelőni egy Rafalt, és akkor az is mutatja, hogy a nyugati fegyverzet jóval alul marad a kínaihoz képest, azt akarták mutatni. És a katonai a hadsereg nyilatkozott is, és mondott pontosan a neveket, mindent, milyen fegyvert használtak, hogy mutasson a világnak, hogy alul maradt a nyugat, az volt az üzenet.
Igen.
Az eszkaláció az borítékolható, mert most Pakisztán visszavágott az első indiai támadásoknak, holott India megmondta, hogy keményebben fogja megtorolni azt, hogyha Pakisztán arra választ ad. Mennyiben fajulhat el a helyzet, mennyiben kell izgulni, mert hogy minden hírhez most hozzáteszik, ugye, hogy két atomhatalom áll egymással szembe. Hallottunk olyat is, hogy ez valóban elfajulhat akár atomfegyverek bevetéséig, tehát milyen szintig lehet, mi a várakozás, hol érhet ez véget esetleg?
5 évenként nagyjából van ilyen fajta konfliktus. Igen. India és Pakisztán között, és mindig szoktak pár hétig ilyen feszültség, és utána csendesül az egész. És most is úgy néz ki, hogy a hadsereg akarja, pakisztáni hadsereg akar folytatni, de a politikusok már kezdenek küldeni olyan üzenet, mint szeretnének az amerikaiak beavatkoznak békérendezésbe, vagy közvetítésbe. Ez a két ország között, az így kettes üzenet van. Egyik oldalon a hadsereg keménykedik a pakisztáni, de a védelmi miniszter az mondta, szeretné, hogy Amerika belépjen és valami rendet tegyen.
Az is elhangzott, hogy Kashmir régóta vitatott terület a két ország között. Itt esély sincs arra, hogy ennek a területnek a státusza rendeződjék?
Nehéz. Úgy látom, hogy Pakisztán reklamál az egész tartományt, és India nem hajlandó, és ő reklamál Kínától is, és Pakisztántól is területet, hogy visszacsatoljanak. És ez egy gazdasági kérdés, mert a Kashmir tartományon keresztül mennek 5 folyó a Pakisztánba, és ez nagyon fontos vízforrás. És státusz szempontból is, azt mondják, indi prestíz szempontból, az India nem akar engedni, és valószínűleg így fog maradni, ahol ugye, effektív vonalak, ahol vannak a fegyverek, hogy hívják a hadseregek, azt fognak véglegesíteni, hogy mint határ.
Igen.
A vitatott határ.
Igen. Igen. Tehát, hogy benne van a pakliban az, hogy itt a vízről is szó van, nem csak egy területi követelés, ami már régóta megvan a két ország között. Az is egy nagyon jó kérdés lehet, hogy India valóban nagy hatalom? Vagy a nyugat próbálja annak láttatni és megerősíteni a Kínával szemben, mert hogy egy hatalmas területe ország, az kétségtelen, de hát meg nagyon sokan laknak ott, de hát elég nagy a szegénység is.
Így van, hogy gazdaságilag nagyon gyorsan növekszik India, fejlődik, de ha ilyen katonai szempontból nézünk, egy szinten vannak a Pakisztán és India, mert India csak a költségvetésből 22% a fegyverzetre költ, és 80% a személyzetre, és a Pakisztán jóval magasabb rátában költi a fegyverekre. Uh-huh. Így hadikészletből nézünk, akkor magasabb a felkészültség Pakisztánban, mint Indiában.
Uh-huh. Egyébként maga Kashmir az tudja, hogy melyik országhoz szeretne tartozni?
Illetve szeretne bármelyikhez, vagy ott egy autonóm területként meg szeretne maradni, és egy önálló létfordul.
Önálló szeretnének maradni. Igen. Uh-huh. Nagy része, igen, igen. Önálló szeretnének maradni, de India nem akarja, Pakisztán se akarja, mert akkor azt jelenti, hogy valamelyik ország fog az egészet befolyásolni gazdaságilag.
Oké, az biztos, hogy a komolyabb fegyverekhez nem nyúlnak a felek? Az kijelenthető?
Semmi sem
mert
biztos.
Hogy a nagyhatalmak visszatartják őket, hogy atomfegyvert vessenek be egymás ellen? Mindkettejüknek van.
Igen, és nagyon sűrűn lakott terület Pakisztán és India is, és akkor óriási károk lennének, és mindenkét oldal nem akarnak, mert a pakisztáni védelmi miniszterek mondta, kimondottan nem akarja nükleáris fegyver, vagy konfliktusig, vagy nőlni a nükleáris fegyverekhoz, és akarja rendezni az előtt az egészet.
Jó, rendben. Nagyon szépen köszönjük az információkat.
Szépen, és hát reméljük, hogy nem fajul el túlságosan ez a konfliktus.
Köszönjük. Igen, igen, reméljük.
Köszönjük még egyszer. Köszönöm, szép napot kívánunk. Kérdez. Minden jót.
Dr. Birapa Ramachandrával, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával, történésszel, közgazdásszal és geopolitikai szakértővel vitattuk meg, hogy hogy áll a háború szélére sodródott India és Pakisztán helyzete. Most pedig jönnek a napközi pillanatai, aztán folytatjuk tovább KKV rovatunkkal.
Egy erős kávét kérnék.
Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata következik.
Nos, elindítunk egy beszélgetés sorozatot arról, hogy a KKV-knak milyen lehetőségeik vannak, hogy szintet lépjenek. Erre egyébként a legkézenfekvőbb, legalkalmasabb program per pillanat a Demján Sándor program. Ennek a részleteiről, különböző híreiről fogunk beszámolni hétről hétre. Ezt tesszük most is. Itt van velünk vendégünk Szabados Rihárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Nagyon gyorsan egy picit a Demján Sándor programról mondjunk pár szót, és akkor a legfrissebb aktualitásokat vegyük át, mert hogy megindultak már a kifizetések, ugye ez az apropója, hogy beszélgetünk, de miről is van szó?
A Demján Sándor program az egy a összefoglaló elnevezése minden olyan támogatási elképzelésnek, ami a 21 pontos gazdaságfejlesztési akciótervnek a vállalkozásokkal foglalkozó fókuszát próbálja kiszolgálni. Ebben 8 plusz 1 támogatási elem van, és november elejétől márciusig tartott a bevezetési fázis. Ez azt jelenti, hogy az elemeket akkor indítottuk az útjára. Ebben azért vannak hitelprogramok, pályázati lehetőségek, visszaemtétendő támogatást tartalmú elemek, és mind-mind azt célozza, hogy a vállalkozásokat valahogy segíteni.
Ez el tudott indulni mind a 8 plusz 1 program?
Mindegyik jelenleg fut. Már olyan is van, ahol zárult a jelentkezési időszak. Ebből van egyébként a kevesebb. Összesen a 8 plusz 1-ből egy programelemnél zárult le, ahol az értékelések zajlanak, az összes többi esetben futnak a programok még.
A nagy csomagban mennyi pénz van összesen, ez a 8 plusz 1?
A 8 plusz 1 az egy 1410 milliárdos keretösszeget takar. Ebben van a hazai állami költségvetésből, és van, ami Európai Uniós társfinanszírozású forrás. Az Európai Uniós forrásoknál azért meg kell jegyezni, hogy ott a 2027-ig tart az a ciklus, amíg ezt a összeget fel lehet használni, de összességében mi úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon nagy szám, ami hogyha tud hasznosulni a cégeknél, akkor az pozitív.
Melyek ezek a programok, és a plusz egy miért plusz egy, miért nem 9?
A plusz egy, ezt később emeltük be, azért hívjuk csak plusz egynek, a novemberi induláskor az még nem volt, ugye itt a plusz egy, ez a január 1-től a mikrocégek esetében egy olyan kedvezmény lépett életbe, hogy az energiaárakat egy egyetemlegesen alacsony áron tudják megkapni, és úgy gondoltuk, hogy mivel cégeket érint, és mégiscsak egyfajta támogatási lehetőség, ezért ezt beemeljük a programon belülre.
Uh-huh. És akkor az alapprogramok?
Az alapprogramok, hogyha hitelekről beszélünk, akkor meg kell jegyezni a Széchenyi Kártya programot, hiszen a Széchenyi Kártya program az évek óta az egyik legnépszerűbb termék a vállalkozásoknak, azért, mert egy kamattámogatással működik. A hiteltermékek mögött az állam vállal egy olyan kamat kedvezményt, ami egyébként éves szinten több mint 300 milliárd forint, tehát egy viszonylag jelentős terhet tud a vállalkozások válláról levenni, venni. Ebben vannak likviditási hitelek és vannak beruházási hitelek. Van egy tőkefinanszírozási programunk, ami a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával közösen működtetünk. Ez egy új újdonság a KKV-knál, hiszen korábban inkább a közép és nagyvállalatokra volt jellemző, hogy tőkefinanszírozást vettek igénybe. Vannak az Eximnek programjai, itt az exportorientált cégeknek a támogatásáról beszélünk. Összesen egyébként 5 terméket indítottak január elején az útjára, és nemrég egy még 2-vel kiegészült. Ezt hívjuk a export ösztönzési részének a programnak. Van visszaemtétendő támogatás tartalmú programunk, ez az úgynevezett 1+1 beruházás élénkítő program, és hogyha arra gondolunk, hogy adminisztrációs terheket is szeretnénk csökkenteni, akkor kialakítás alatt van egy olyan együttműködési keret megállapodásom a kamarával, ami azt célozza, hogy vajon 2030-ig milyen célszámokat tudunk kitűzni, hogy a vállalkozások válláról milyen terheket tudunk levenni adminisztráció oldalról, adatszolgáltatás oldalról. Úgyhogy ha ezeket összeadjuk, akkor még egy digitális program volt, amit még beletettünk. Ez a digitális program az arról szólt, hogy vajon az online térben jelen nem levő cégeket hogy tudnánk arra bátorítani.
Ez a honlap fejlesztés, erről nagyon sokat lehet.
Ez a honlap fejlesztés, ugye ebbe a legnagyobb szolgáltatók is becsatlakoztak, és ezért egy nagyon népszerű. Előzetesen nem gondoltuk.
Ez a legnépszerűbb egyébként?
Ez a legnépszerűbb. Ez a legnépszerűbb, hogyha azt nézem, hogy a korábbi várakozásokhoz képest. Mi azt mondtuk, hogy körülbelül 15 000 cég lehet, aki ma Magyarországon ezzel nem rendelkezik. Nagyon sokan egyébként szkeptikusak voltak, és azt mondták, hogy olyan nincs, hogy 2025-ben valakinek nincs vagy honlapja, vagy social media felület, ez lehetetlen, hogy találtunk 15 000-et, és azt mondtuk, hogy ha 15 000-ből egy 2500-at meg tudnánk szólítani, az egy jó arány. Az egy jó arány. Na most ott járunk, hogy 10 000 regisztráció van, úgyhogy valószínűleg a 15 000 kevés volt az a felmérésekből, az a becslés, tehát valószínűleg több lehet, de a 10 000 azért nem gondoltunk, ez a várakozásunkhoz képest ez a négyszerese. Nagyon népszerű az 1+1, az ugye azt azért vártuk, hogy népszerű lesz, hiszen amikor azt mondjuk, hogy egy beruházásnak az 50%-át meg lehet kapni visszaemtétendő támogatásként, akkor azért a feltételezés jó, hogy ez népszerű lesz, ott háromszoros volt a túljelentkezés. Tehát a keret ott 48 milliárd és 137 milliárdnyi igény jött be. De például nagyon meglepetés, hogy az export ösztönző programok mennyire népszerűek. Itt is azért kereskedelmi banki és Exim banki igénylés is ugye lehetséges, és itt szinte elkapkodják. Uh-huh. Úgyhogy itt is jó helyen tapogatózunk, uh-huh. hogy az a kör, az valószínűleg forrás igényes.
Igen. Mennyire lehet ez hatással az egész nemzetgazdaság teljesítményére, mert ez egy nagyon fontos program. Oké, hogy lesz egy-két cégnek honlapja, meg egy-ketten mennek, de hogy a nagy közös torta az nőhet ezáltal a Demján Sándor program
által? Itt a keretösszeget halva, ugye meg a programokat halva, ennek már akár makrogazdasági szinten kell jelentkezni, ahogyha minden jól megy és jósul el a program.
A álmos könyvek azt mondják, hogy ha az 1%-át nem éri el egy programcsomagnak a forrás ellátottsága a GDP-hez képest, akkor nem képes mozdítani a gazdasági növekedésen. Úgyhogy úgy állítottuk össze, hogy ez a 1410 milliárd, ennek mozgósítania kell még a vállalkozások oldaláról kb. Ugyanennyit. És hogyha ez mozgósításra kerül, mert a likviditásuk egyébként rendben van a cégeknek, azt látjuk, hogy sokkal több megtakarításuk van, mint hitelük például. Úgyhogy a likviditásból, hogyha még a biztonsági zónán belül maradnak, de mozgósítanak, és mi ezt támogatási programmal kiegészítjük, és annak az összege az átlépi a GDP-nek az 1%-át, akkor biztos, hogy hatással lesz.
Világos.
Na most mi bőven fölötte vagyunk, hogyha ezt összeadjuk, és ezt ha a vállalati hitelezés felfuttatásával is tudna társulni, mert gazdasági növekedés válthitelezés nélkül azért nincsen a vállalkozói oldalon. Ennek a háromnak együtt kell, hogy olyan hatása legyen. Az időbeliség a kérdés. Ugye most van május, a programokat novembertől írtuk ki. A kifizetések, hogyha elkezdődnek, akkor utána a beruházások, ha megvalósulnak, akkor utána annak még kell egy pici idő, míg termőre fordul. Úgyhogy mi azt mondjuk, hogy ezért vagyunk optimisták a második fél évvel kapcsolatban, mert ha az első fél évben a kifizetések megtörténnek, utána a harmadik negyed évben a beruházások aktiválódnak, akkor a negyed évben biztos, hogy igen, megjelenik benne. A 2026-nak az első felébe pedig már robognia kell. Tehát most a beadott pályázatszám és a beadott üzleti tervek alapján most már nem egy ilyen reményünk van, hanem most konkrétan azt látjuk, hogy az a 4-5 ezer beadott üzleti tervvel rendelkező beruházás, az biztos, hogy meg fog valósulni.
Mi van, hogyha kimerül a keret? Vagy,
mi van azokkal a cégekkel, amik nem kapnak támogatást? Lesz Demján Sándor program 2.0? Volt már példa ilyen programoknak a további élésére?
Én a keretemelések, a támogatásban nem részesülő cégekkel való foglalkozás, a Demján Sándor 2.0-át azt én egybe kezelném, és azt mondanám, hogy a programnak, ha eljutunk egy olyan fázisába, amikor a kifizetések már ott vannak a cégeknél, és nem csak arról beszélünk, hogy be vannak adva pályázatok, meg értékeli valaki azokat, hanem a kifizetések megtörténtek, akkor ennek helye kell, hogy legyen, hogy értékeljük, hogy melyik programelem volt a népszerű, melyik tudott jól, jó hatásfokkal célba érni. Ezért én úgy gondolom, hogy ez egy evidencia, hogy ilyenről majd gondolkozni fogunk, hogy 2.0, hogy milyen elemei lesznek, mit tanultunk az első fázisból, azt majd csak akkor lehet megmondani, ha ott vannak már persze a pénzek a cégeknél. Egy fontos, az egy újítás lesz. Aki nem jutott valamilyen formában forráshoz, annak adni fogunk alternatív javaslatot. Ez a korábbi támogatási programokban nem szerepelt, csak egy ilyen igen-nem. Nyertél, nem nyertél. Most, hogyha nem nyertél is, fog társulni mellette finanszírozási opciókkal, sőt, tovább megyek.
Tehát valami kedvezményes kamatú hitel, valamire terelik a vállalkozót.
Tudtál-e róla, kedves vállalkozó, hogy egyébként az alapján, amit te beadtál, erre vagy jogosult. Úgyhogy ezt mi egyébként a lebonyolító szervezeteknek az ügyfélszolgálatával jelenleg is csináljuk, tehát kérdezzük a cégeket, hogy miről tudnak, melyik termékről nem tudnak, és tovább mentünk, van olyan támogatási programunk, név szerint egyébként az 1+1 esetében, amikor mi felvettük a kapcsolatot hitelintézetekkel, és azt mondtuk, hogy az előzetes adatok alapján, hogy látják a cégeket, mennyire felelnek meg amúgy a hitelképességnek. Úgyhogy nem csak azt fogjuk tudni nekik mondani, hogy tudtál-e erről a termékről egyébként erre, hanem azt is, hogy arra már ő jogosult.
Világos, világos.
Okay.
Nagyon
innen
szépen
folytatjuk.
Köszönjük, innen folytatjuk, így van, mert hát a magunk eszközével, a kommunikációval mi is fontosnak érezzük, hogy támogassuk ezt a szektort, a KKV vállalkozásokat, úgyhogy nagyon köszönjük államtitkár úrnak, hogy itt járt nálunk. Szabados Rihárd volt a vendégünk, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára.
Köszönöm szépen.
A kopasz úrnak kész a KKV-ja, mert a lényeg a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata hangzott el. Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata következik.
Micsoda trombita szólóval vezetjük fel a 8:30-as inflációs adatot. Erről is fogunk beszélgetni, várakozásokról. Balai Zoltánnal, az OTP Global Markets intézményi értékesítés osztályvezető helyettesével. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Milyen infla adatban reménykedünk?
No, hát a mai adat az ugye áprilisra fog vonatkozni, a várakozás 3,5 és 4,3% között szól. Egészen pontosan mintegy 22 elemző 4%-hoz közeli mediánnal várja ma reggeli 8.30-as adatot. Azaz egy jó, hát fél óra múlva láthatjuk, hogy hogyan alakultak az árak 2025. negyedik hónapjában. Legfontosabb tényezők között sorolnám, hogy ez lesz az első teljes hónap, ahol a árrés sapka már bizonyos termékeken jelen volt, illetve azt is, hogy az olajárak jelentős beesése feltehetően éreztetni fogja hatását. Ahhoz, hogy ezt a 4%-hoz közeli várakozást kontextusba tudjuk helyezni, megemlíteném, hogy a 2024-es átlaginfláció 3,7% volt, még idén a fogyasztói árak 4,6, illetve 5,6% között haladták meg az előző évi bázisukat, és idén a legalacsonyabb érték az egy hónapja megjelent szám volt, azaz az előző áprilisban megjelenő márciusi inflációs adat 4,7%-ot mutatott év per év alapon, míg a várakozás 5% volt. Azért is nagyon fontos az infláció adata, hiszen és illetve az, hogy hogyan alakulnak az árak hónapról hónapra az év során, mert a kamatpályát erősen befolyásolja az infláció mértéke, azaz a kamatpálya alakulás erősen függ az árstabilitásról, tehát azt gondolom, hogy mindenki nagy érdeklődéssel fogja figyelni az adatot.
Világos, és amikor ezt túlértük, akkor hétfő reggel megvárhatjuk az áprilisi költségvetési adatot.
Így van. Hát azt is azt gondolom, hogy nagyon nagy érdeklődés fogja körülvenni, hiszen hétfő délelőtt jelenik meg a legfrissebb áprilisi költségvetési adat, amire feltehetően sokan fognak nagyon nagy figyelmet fordítani. Fontos sarokpont, hogy az államháztartás 2554 milliárd forintos hiánnyal zárta 2025 első negyedévét, ami az éves hiánycél 62%-et jelenti. Természetesen a szezonális hatások is hozzájárultak ehhez a hát kontextusában is negatív számhoz, ugyanakkor azt gondolom, hogy a központi költségvetés aktuális helyzete fokozott figyelmet igényel, mivel a hiány alakulása, a gazdasági teljesítmény elmaradása, kvázi a várakozásoktól, valamint az uniós forrásokhoz való hozzáférés korlátozottsága együttesen talán kockázatot jelenthet a meghatározott költségvetési célok egy teljesülésére nézve.
Jó, és...
Fed,
igen. Hát, nem nyúlt a kamatokhoz, meg kicsit kevés volt, amit hallottunk, de...
De utána volt kommentár.
Van súlya azért, igen. Ami ott elhangzott. Mi volt ez?
Hát igen, szóval talán a hét egyik legfontosabb eseménye a vám helyzet alakulása mellett az a Fed döntése volt. És itt talán érdemes még pár vezető jegybanki döntést is felidézni a közelmúltból a Fed mellett. Ugye a hét közepén magyar idő szerint szerda este publikált az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed intézménye a legfrissebb döntését, miszerint nem változtattak az irányadó kamaton. És így 4,25 és 4,5%-os sávban maradtak a szintek. Itt azért fontos megjegyezném zárójelben, hogy a Fed sávot határoz meg, nem pedig egyetlen pontot céloz. Azaz, hogyha kizúmolunk, ez már a harmadik egymás követő ülés volt, ahol nem változtattak a dollár kamaton. Mindeközben az angol jegybank a tegnapi napon 4%-kal 4,25%-ra változtatta a hivatalos jegybanki rátáját, ahogyan az LKB is tette egyébként ezt április közepén, egészen pontosan Frankfurtban is 25 bázisponttal csökkentettek az irányadó kamaton, és 2,4%-ra változtatták az euró esetében. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy az összes vezető jegybank kommunikációja nagyon hasonló, és így volt ez a Fed esetében is szerda este. A gazdasági kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanságok megnőttek, hiszen fő kérdés mindenkinél teljesen azonos. A vámok alakulása, a geopolitikai feszültségek enyhülése, esetleges eszkalációja, a munkaerőpiac változása, illetve hát az infláció mértéke is nagy kérdőjel. Ezen változók mindegyike nagyon óvatos és megfontolt monetáris politikára kényszeríti a jegybankokat annak érdekében, hogy a mandátumuknak megfelelően biztosítani tudják az árstabilitást. Uh-huh. Tehát azt gondolom, hogy az összes ilyen soron következő döntés nagyon nagy figyelemmel lesz figyelve.
Igen, és kísérve. Nagyon nehéz előjelezni, ugye, hogy mit döntenek a jegybankok egy ilyen zavaros, nehéz szituációban.
Abszolút.
Oké, Zoli, nagyon szépen
nagyon
köszönjük.
Nagyon kerek volt, köszi. És informatív, köszönjük. Munkasikereket, aztán kellemes feltöltődés. Szia.
Köszönjük mindenkinek. Köszönjük szépen. Szervuszok.
Balai Zoltánnal az OTP Global Markets intézményi értékesítés osztályvezető helyettesével beszélgettünk.
A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli treasury rovata hangzott el.
Azt mondjam, hogy a trombita szólóra nem volt idő, de smicóra sincs, mert híreket fog mondani, és nem akarjuk, hogy elfogjon a lélegzete.